Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Előadás sorozatunk második részével, aminek az a címe, hogy szabadulás az elvárásoktól. Ugye az elmúlt előadás során az előítéletről beszéltünk, és most pedig az elvárásokról fogunk beszélni. Látjuk ezt a képet a kivetítésen, ami az előző előadásnak az összefoglalása, hogy mit lehet előítéletekkel tenni, vagy mit tegyünk ahelyett, hogy előítéleteket melengetünk magunkban. Ugye legyünk tárgyilagosak, feltételezzünk jót, és próbáljuk elfogadni a másik embert. Szóval, fontosak-e, szükségesek-e az elvárások? Úgy néz ki, hogy az elvárás az egy pejoratív fogalom, az nem jó, de gyakorlatilag az elvárások szabályozzák az életünket. Tehát akinek nincs akarata, annak nincsenek elvárásai önmagával vagy másokkal szemben, tehát önmagában ez nagyon jó dolog, de annyi elvárásunk van, hogy ez olyan kusza rendszert alkot a fejünkben, mint ahogy látjuk ezt a furcsa közlekedési táblát itt, és gyakorlatilag bennünket is ugyanúgy a saját belső szabályaink irányítanak, mint mondjuk egy számítógépet. Tehát ugye ebben a könyvben, amiről már az elmúlt előadáson beszéltem, az egyik alaptétel az, hogy bármit teszünk, a cselekedeteinket, sőt még az érzéseinket is gondolatok előzik meg. De ezek olyan gondolatok, amiket nem biztos, hogy tudatosítunk, nagyon-nagyon gyorsan fogalmazzuk meg ezeket, de mégis kimondunk magunkban úgymond ilyen belső programokat, ilyen belső szabályokat. Mire gondolok? Például ezek a szabályok önpusztító embereknek a belső szabályai. Én többet engedhetek meg magamnak, mint más. Erősnek kell látszanom, hogy ne bántsanak. Legjobb védekezés a támadás. Kölcsön kenyér visszajár. Ugye még mondás szintjén is megjelenik embereknél. Tehát tényleg ezeket meg szoktuk fogalmazni, és nem feltétlenül pozitívok. Vagy magunkkal szemben is lehetnek olyan mondataink, amiket nem is tudatosítunk, hogy ezek most valóban mit jelentenek, vagy milyen következményekkel járnak, de azért mégis hatással van az életünkre. Például azért születtem, hogy magammal foglalkozzam, és a többieknek engem kell szolgálniuk. Ismerünk ilyen embert, aki ha nem is mondja ki így, de így viselkedik. És ez szerint működik, ugye? Engem fogadjanak el a hibáimmal együtt. Ha a többiek változzanak meg. Vagy nekem ne parancsolgasson senki. Ezt különösen tinédzserek szokták mondani. Ismerős ez a mondat? Szóval képzeljük el, hogy mit okoz egy ilyen mondat egy ember életében? Van egy barátom, akinek van egy ipari alpinista cége, és ő mesélte el. A történet abszolút megtörtént. És mondta a barátom, hogy hát őt is nagyon megviselte, de a történet főszereplőjét még inkább az, ami történt. Arról van szó, hogy a barátom, mint főnök, az egyik emberével elment kitakarítani egy gabonasilót. Tudjuk, milyen a gabonasiló, óriási beton henger, ahova aratás után beleöntik azt a sok-sok tonna gabonát, amit aztán egész évben ott tárolnak, egészen a következő aratásig. Amikor kifogy belőle a gabona, akkor kitakarítják, méghozzá ipari alpinisták, hiszen az 20-30 méter magas, és oda le kell ereszkedni kötéllel. És mondta a barátom, a főnök, a beosztottjának, hogy figyelj, lemész, és szépen kitakarítod. De ne kapcsold ki, légy szíves, azt a biztonsági övet, vagy azt a kötelet, amivel föl tudlak húzni, mert bármi baj lehet len, és akkor nem tudok rajtad segíteni. Hogyan reagált ez a drága, beosztott, fiatalember, öntudatos fiatalember, ilyen 20 éves srác? Nekem ne parancsolgassál. Hát én ezt jobban tudom. És lement, és azért is kikapcsolta a karabinert, és még föl is engedte a kötelet, hogy még véletlenül se tudja elérni, ha baj van. Jelezve, hogy ő egy független, szabad ember. Neki nem parancsolgat senki. Na már most. Minden gabona siló aljában van egy nagy propeller. Olyan, mint a kávédarálóban a penge. Ez arra való, hogy ugye azt a sok-sok tonna gabonát, ami hónapokig, vagy fél évig ott tárolódik abban a silóban, azt meg tudják időnként mozgatni. És gondoljuk meg, hogy milyen ereje van egy motornak, ami ezt mozgatja, és milyen gyorsan tud egy ilyen lapát forogni, ha nincs gabona, amit forgatnia kell. Mert hogy valahol valaki véletlenül megnyomta azt a gombot, ami pont ennek a gabona silónak ezt a forgó lapátját elindította. És a lapát szépen, lassan elkezdett forogni. Fiatalembernek persze annyi ideje már nem volt, hogy fölnyúljon a kötélért. Ő annyit tudott tenni, hogy ugrált. Átugrotta mindig az érkező lapátot. Csak a lapát egyre gyorsult. A főnök meg döbbenten és szörnyűködve látta, hogy hú, ebből tragédia lesz. Hát ez föl fogja metélni ezt a fiatalembert a forgólapát, és rohant valahol kikapcsoltatni azt a gombot, ami elindította ezt a lapátot, és mire visszaért, mit látott, lenézett a silóba. Semmit nem látott, mert nagyon gyorsan forgott a lapát, és amikor valami gyorsan forog, akkor az összefolyik a szemünk előtt. Azt mondja, ne tudd meg azt az egy percet, amíg én ott vártam, hogy mit fogok látni. Azt mondja, leizzadtam. És amikor lelassult ez a forgó lapát, akkor azt látta, hogy ez a nagyon okos, öntudatos fiatalember a köteleinél fogva véletlenül rá tudott hasalni, vagy magához rántotta az a lapát, ráhasalt a lapátra, és vele együtt forgott. Kapott egy jó űrhajós kiképzést, és ott forgott a szerencsétlen vele, és közben lehetett gondolkodni, vajon jó gondolat-e, hogy ne parancsolgasson nekem senki. Na már most azt mondja a főnök, hogy tudod, olyan érdekes. Azóta egyszer nem hallottam tőle, hogy nekem ne parancsolgasson senki. Hát a fiú sokkot kapott, baja nem lett tényleg, mert így alakult a dolog, hogy nem vágta szét a lapát, de azt mondja, elvitte a mentő, mert olyan sokkot kapott, hogy teljesen hát halálfélelmen volt. Na, szóval vannak olyan belső szabályok, amelyek pusztítóak, amelyeket ha nem vesszük észre, hogy téves gondolaton alapulnak, akkor bizony nagyon nagy bajba keveredünk miattuk. Hibás gondolatok hibás cselekedetekhez fognak vezetni. Tehát erről szól gyakorlatilag az elvárás is, hogy lehetnek jogos elvárásaink, de vannak olyan elvárásaink, akár magunkkal szemben, akár mással szemben, amelyeket érdemes felülvizsgálni és megváltoztatni. Például egy teljesen normális elvárás, hogy köszönjön a másik, ugye? Egymástól elvárhatjuk ezt, igaz? Bár én azt tapasztalom, hogy ma már ez is lehet, hogy egy túlzott elvárás, de régen mondjuk falun teljesen természetes volt, hogy mindenki köszön a másiknak, igaz? Tehát még ha nem is ismerte. De amikor már mondjuk a hadseregben a parancsnok elvárja, hogy pontosan úgy köszönjenek, és ha nem úgy köszönsz, akkor különböző retorziók érnek, akkor ez a parancs inkább fenyegetés, igaz? Vagy például egy teljesen normális dolog az, hogy elvárom, hogy titokban tartsd a magánügyeimet. Mert hát ha olyan bizalmi kapcsolatban vagyunk, nem azért mondom el ezeket, hogy te országvilágnak kikürtöd, de amikor mégis elkotyogsz valamit, és emiatt én megfélemlítenek, vagy éppen különböző módon korlátozom a jogaidat, akkor az az elvárás, az már erőszakosság. Vagy teljesen normális dolog, hogy elvárom, hogy csönges, mielőtt bejössz a lakásomba. Mi, ahol laktunk, Békés Csabán, ott egy olyan házban laktunk, ahol mások is mozogtak az udvaron, és bizony előfordult velem, hogy éppen kanalaztam az ebédlőbe az ételemet, amikor ott termett egy vadidegen, és csak nézte, hogy hát ő hogy jött be. Persze nem kopogott, meg nem is csöngetett, és innen jött a gondolat, hogy hát az én elvárásom az, hogy ha valaki jön hozzám, akkor legyen kedves jelezni, hogy ő ott van. Azt hiszem, egy normális elvárás, igaz? De amikor már ilyen harapós, kutyás, megfélemlítő táblát teszek ki, akkor már azért ez sem egy szimpla elvárás, hanem inkább ugye megfélemlítés, fenyegetés. Szóval mikor válik egy elvárás erőszakossággá, amikor túlzottan magamra figyelek, ugye? Ugyanis ez a fő problémánk, ami gyakorlatilag minden előadásban előfordul, hogy túlzottan magunkra figyelünk, és kevéssé a másikra. Az emberi gondolkodás hajlamossá tesz bennünket arra, hogy önmagunk körül forogjunk. A feleségem dolgozott egy gyárban, ahol európai vezetők, ázsiai munkásokat dolgoztattak, és ott volt az, hogy az egyik dolgozónak mondta az európai főnök, hogy hát nem vagyok elégedett veled, rosszul végzed a munkádat, csináld másképp. Ugye gyártósoron dolgozó egyik munkásnak mondta. Mit csinál egy konfliktus helyzetben az ázsiai ember? Az európai kultúrában az az elvárás, hogy ha leszidnak, akkor szeppenjél meg. Ázsiában, ha konfliktus van, mit csinálnak? Itt a képen mosolyognak és hajlonganak. Hát ezt csinálta ez az ázsiai is. Az európai viszont, hát ez nem tudta hova tenni. Te mosolyogsz, amikor én leszidlak? Hát ezt hogy gondoltad? Elégedetlen vagyok a munkád, de ne mosolyogjál, hanem csináld meg, hogy normálisan, amit mondtam neked. Erre a másik mit csinált? Még jobban mosolygott, mert minél kínosabb a helyzet, annál jobban mosolygunk és hajlongunk. Hát a másik meg ennél dühösebb lett, hogy hát ez viccel. Azt hiszi, hogy itten kigúnyolhat engem. És ez így ment, hogy az egyik egyre jobban mosolygott, a másik egyre mérgesebb lett, amíg valaki nem jött és mondta, hogy ne haragudjatok, de félreértitek egymást. Mert mindenki csak a maga elvárásait figyeli, és közben nem tud belehelyezkedni abba, hogy de a másik miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik, hogy miért teszi azt, amit tesz. És itt van nagyon sokszor a konfliktus, hogy mi elképzeljük, hogy kell, hogy működjön a világ. És amikor valakinek más az elképzelése, akkor bizony összeütközünk. És hogyha nem tudjuk feloldani ezt a két elvárást, és nem tudjuk valahogy összehangolni, akkor abból beláthatatlan mértékű konfliktus lesz. És nézzük meg az életben, rengeteg olyan van, hogy az emberek nem tanulják meg egyrészt megérteni a másikat, másrészt pedig kifejezni a saját elvárásaikat, hanem az természetesnek veszik, hogy amit én elvárok ebben a világban, az egyébként a világ alaptörvénye, meg alaprendje, tehát azt magyarázni se kell, mert az olyan egyértelmű. De ez nem igaz. Dehogy nem. A kommunikáció pont arról szól, hogy kifejezzem, hogy hát én így gondolom, de te lehet, hogy másképp gondolod, és értsük meg egymást. Van egy másik aranyos kis példatörténet. Viccnek is lehet mondani, mert van benne egy kis humor is, de azért egy, azt gondolom, nagyon tanulságos történet, amikor Sünike elindul porszívót kérni. Ugyanis Sünike egy szép napon takarít a saját kis vackában, és rájön arra, hogy ehhez kellene egy porszívó, de hát neki nincs porszívója, viszont eszébe jut, hogy Mackó Komának ellenben van porszívója, és bár az erdő túloldalán lakik, de hát addig is sétál egyet, meg gondolkodik, és elmegy, elkéri a medvétől a porszívóját. Sünike ballag az erdőben is, közben gondolkodik, hogy hát azért nagy szégyen, hogy én ilyen szegény vagyok. Ezzel a medve. Hát az gazdag. Hát annak még porszívója is van. Micsoda igazságtalan ez a világ. Hogy pont én vagyok ilyen nyomorult, akinek még egy porszívója sincsen, és itt kell megaláznom magam, és mennem a medvéhez, hogy hogy kérjek porszívót, hát azért szörnyű dolog ez. És kockáztatom azt, hogy a medve esetleg azt mondja, hogy nem adja oda a porszívóját, akkor mi van? Tényleg, mi van, ha a medve nemet mond nekem? Elképzelhető? Hát igen. Mert a medve gazdag, és sokszor lenézik a gazdagok a szegényeket, már pedig én szegény vagyok. Meg aztán a medve elég hatalmas, meg erős is. Mibe kerülne engem csak úgy elutasítania? Tehát valószínűleg el is fog utasítani. Micsoda galád élőlény ez a medve, hogy ezeket a szegény kis állatokat, mint amilyen én vagyok, így lealázza, így megszégyeníti. És egyáltalán, mit képzel ez a medve? Na majd én megmondom ennek a medvének, hogy hova tegye a porszívóját. És eddigre, mire ezt így végig gondolta, oda is ér a medve barlanghoz, és mondja, éppen jön ki a medve, szia, nyuszi, vagy süni, bocsánat, szia, süni. Hát, régen nem láttalak, mi van veled? Azt mondja a süni, na ne csinálj úgy, mintha nem tudnád, miért jöttem. Szégyelheted magad, hogy egy nyomorult porszívót nem vagy képes odaadni nekem, de tudod mit, nyerd le keresztbe a porszívódat, és legyél vele boldog. És fogja magát a süni, visszafordul, és hazamegy. Medve meg csak néz, hogy mi van. Ismerős a történet? Hát eléggé. Ugye ez az, amikor a feltételezéseinket elkezdjük tényként kezelni, és ebből indulunk ki. És hát azért elég problémás ugye a szegény süninek a gondolkodás módja. Mi az alap kiindulási pont? Hogy ő tulajdonképpen önmagát sajnálva elvárja, hogy végül is a medve kiszolgálja, de nem gondolkodik abban, hogy esetleg a medvének mi a véleménye, nem egyáltalán föl sem merül benne az, hogy a medve esetleg nem olyan, mint amilyenek ő feltételezi. Na most független attól, hogy süni feltételezett bizonyos dolgokat, független attól, hogy a medve odaadta-e a porszívót, vagy nem, ha esetleg nem adta volna a medve oda a porszívót, akkor is mi van akkor, ha megbántanak? Ha nem úgy alakul az élet, ahogy én azt elvárom, ha megbántottak, vajon haragudnom kell-e? Nagyon sok embernek a fejében ez megint egy megdönthetetlen törvény. Ha megbántottak, haragudnom kell. Egyik a másikból következik. Minden esetben? Tényleg? Igaz? Nem feltétlenül. Tehát nekünk a gondolkodásmódunk az arról szól, és ebben kondicionáltuk magunkat, hogy megbántottak, akkor feltétlenül haragudnunk kell. És az már egy érzelmi, az érzelmi intelligenciának a meglétét igényli, hogy valaki feltételezze, hogy na jó, de nem biztos, hogy nekem haragudnom kell, hogy megbántottak. Esetleg létezik más opció is, más lehetőség is, ugye? Csak az ilyen egypályás gondolkodni nem gondolkodó embereknél létezik, hogy hát ha megbántottak, akkor azonnal haragudnom kell. Aztán ugye ez egy láncreakció, jön a következő lépés, hogy ha haragszom, hát akkor haragszom, akkor támadni kell, nem? Hát olyan nincs, hogy nem haragszom, és akkor nem fejezem ki az indulatomat, meg a gyűlöletemet más iránt. És gyakorlatilag ezek azok az emberek, akik nem gondolják meg, hogy mit cselekszenek, hanem gyakorlatilag a saját ösztöneik, saját elvárásaik, saját beidegződéseik irányítják őket, mint egy robotot. Ilyen volt ugye ez a szituáció a Vissza a jövőbe című ikonikus filmben a 80-as években, amikor azt mondták a főhősnek, hogy nyuszi vagy McFly, és ugye a főhős ilyenkor, látszik a tekintetén, ez egy jó kép egyébként erről, így beugrik neki, hogy nem hagyhatom, hogy lenyuszizzanak, és akkor nekem valamit tennem kell. De ez már egy kényszerpálya, tehát a szabad embernek pont az a lényege, hogy nem kerül az ilyen hatások alá, és esetleg felül tudja bírálni önmagát egy ilyen helyzetben is. Ugye? Na, ez volt az előadásnak az a része, amikor kicsit feltérképeztük a problémát, hogy igen, vannak elvárások, ezek adott esetben helyes elvárások, de vannak helytelen elvárások is, és ezeket érdemes felülbírálni. Na most a második rész, amivel itt foglalkoznánk, az az, hogy miért is érdemes az elvárásainkat felülbírálni. Például itt egy tinédzser, aki ugye azt tapasztalja, hogy a szülei elvárása az, hogy ne hallgasson otthon hangosan zenét, hogy zengjen az egész ház. Ez éppen tegnap volt a fiamat, én is megkértem, hogy kicsi fiam, ha lehet, akkor halkabban fürödjél zenére, mert hogy ő szeret úgy fürödni, hogy közben hangos zene megy, mennyivel érdekesebb vagy szórakoztatóbb ez. Na, és amikor így szólunk a gyereknek, hogy hát légy szíves, halkítsd le a zenét, akkor a tinédzser előtt is egy választási helyzet van, hogy gondol magára, és azt mondja, hogy nem, vagy azt mondja, hogy hát szeretem a szüleimet. És akkor azért, ha már szeretem őket, akkor már nem csak a saját szempontjaimat tartom szem előtt, hanem esetleg számít az, hogy ők mit akarnak. Ugye az a jó egyébként a fiamnál is, hogy már túl van a tinédzser kornak a mélyrepülésén, most már kezd visszapuhulni, és ő tényleg így volt vele, hogy na jó, persze, megértem, hát igen, ti is itt vagytok, és ti is itt laktok, rendben, akkor lehalkítom. Tehát ugye ez egy szempont, hogy ha szeretem a másikat, akkor fontos a másik nekem, akkor nem csak magamról gondolkodom, ugye? Vagy ha például megyünk az utcán, és valaki elbuktat bennünket, tehát kirakja a lábát, és mi elesünk, és ott heverünk a járókelők szeme láttára a járdán, az valószínűleg nem egy kellemes élmény, és sokakban ilyenkor indulatok támadnak, hogy na hát azért ezt már tényleg nem kéne hagyni, ki ez, aki engem elbuktat, és azért felnézünk némi haraggal, hogy na jó van, most akkor azért megbeszélem ezzel az emberrel, hogy legyen kedves most már valamennyire figyelmesebb lenni, ugye? El tudjuk képzelni ezt a szituációt, hogy akkor egy picit bosszankodnánk. De ha fölnézünk, és észreveszünk, hogy az illető vak, konkrétan egy fehér botos vak, aki nem látta, hogy ott vagyunk, és így buktatott el bennünket, akkor vajon ez a bosszankodás megmarad? Érdekes módon, akkor valahogy a legtöbb ember elfelejt bosszankodni, hiába volt nagyon kellemetlen számára a szituáció, de valahogy mégiscsak az ilyen esetekben azt mondjuk, hogy ja jó, hát akkor itt ez egy egészen más helyzet, és akkor nem kezdem el kioktatni, meg nem kezdem el számon kérni. Miért? Miért? Hát mert látom, hogy a másik sokkal súlyosabb problémával küzd, én pillanatnyilag kellemetlen helyzetbe kerültem, hogy elestem, ő meg egész életében látás korlátozott, vagy vak, ugye? Mennyivel súlyosabb dolog, és hirtelen akkor megint nem magamra figyelek, ugye? Tehát mindig itt van a kulcs, hogy hogy tudom levenni a saját elvárásaimról a tekintetemet, hát úgy, hogy próbálom észrevenni a másik érdekeit. Próbálok a másik helyzetébe belehelyezkedni, próbálom a másik szempontjából meglátni a dolgot. És van, amikor nehezebb, és van, amikor könnyebb. Csak az a kérdés, hogy miért nem lehet ezt mindenkivel megtenni, nem csak a vakokkal vagy sérültekkel. Igaz? Tehát ehhez kell az, hogy egy kicsit tudatosabban gondoljam végig az emberi kapcsolataimat. Vagy, ugye vannak olyan dolgok, amik rákényszerítenek bennünket, hogy odafigyeljünk a másikra. Elmondok két bűncselekményt. Két bűncselekmény ugyanúgy kezdődik, de teljesen másképp végződik. A bűncselekmény úgy kezdődik mind a két esetben, hogy egy sokszorosan visszaeső bűnöző betör valahova, és ott találja a lakót, aki történetesen mind a két esetben egy fiatal 20 éves lány. Az első esetben, mind a két esetben meg is kötözi, hogy aztán ő nyugodtan kipakolhassa a lakást. Az első eset 1963-ban történt meg, egészen pontosan datálják az eseményt, ugyanis egy nagyon híres eset lett belőle. Egy olyan emberről van szó, aki elhatározta, hogy jobb útra tér, de hirtelen egy olyan kényszerhelyzetbe került, mert kicsi gyereke volt, és a feleségének nem volt munkája, hogy ő úgy érezte, hogy most akkor még egy utolsót rabolnia kell, de az már jó útra akart érni, és ugye így betört, ott találta a hölgyet, megkötözte, és elkezdte volna kipakolni a lakást, de a hölgy nagy öntudatosan elkezdte mondani a saját elvárásait, hogy ezt vele nem lehet megcsinálni, és ő majd úgy meg fogja bosszulni, hogy aztán a másik sok-sok évre börtönbe kerül, meg az elmémbe véstem az arcod vonásait, úgyhogy pontos leírást fogok adni a rendőröknek, és mindenki téged fog keresni. Mit váltott ki a bűnözőből ez a fajta hozzáállás? Megölte a nőt. Fogott egy eszközt, jó, megverte, aztán egy kést, és szörnyű vége lett. Volt egy másik helyzet, 80-as évek, hasonlóan kezdődik a történet, fiatal lány Amerikába lement vásárolni valami ételt másnapra magának, mert korán akart indulni, és ahogy jött visszafelé, egy fickó elkapta, kényszerítette, hogy menjenek fel a nő lakására, ő a nőt megkötözte, és ugyanaz történt volna, de a hölgy elkezdett vele nagyon kedvesen beszélgetni, és mondta, hogy én azt gondolom, hogy te nem vagy egy rosszindulatú ember, és igazából te nem akarsz rosszat nekem, és valószínűleg, hogy nehéz gyerekkorod volt. Nem mesélnél a gyerekkorodról? És a fickó odaült mellé, és reggelig mesélt a gyerekkoráról. És azt mondta, hogy tudod, még ember nem hallgatott engem így meg. És a nő meg empatikusan figyelt rá, és azt mondta, igen, hát nagyon-nagyon nehéz gyerekkorod volt. Igen. És mondja a nő reggel felé, mikor végig beszélgették az éjszakát, hogy egyébként, ha kikötöznél, mert még mindig megkötözve volt a nő, akkor csinálok neked reggelit, meg főzök neked teját. Igen, igen. Kikötözte a nő, ahogy a kép is mutatja, csinált neki teját, meg reggelit. És közben duruzsolt a fülébe, hogy a nők szoktak, hogy egyébként szerintem jól teszed, ha feladod magad, mert ugye már sok-sok bűncselekmény miatt körözték a férfit, ez kiderült számára, mert úgyis utolérnek, de én tanúskodni fogok melletted, meg túl leszel a büntetésen, és akkor új életet kezdesz. Azt mondod? Igen, én azt mondom. Na jó, ezt fogom tenni. Ez a teljesen más a történet. Ugye itt is mondhatta volna a nő, hogy hát kérem szépen, normális dolog, hogy engem a saját lakásomban megkötöznek és kirabolnak. Jogos elvárás egyébként, hogy ezt én helytelenítsem? Jogos, persze. Tehát igazam van. Csak egy dolog az, hogy nekem igazam van, meg egy dolog, hogy mi a célszerű ebben a helyzetben. Meg esetleg képes vagyok-e a másik fejével gondolkodni. És ez is egy híres ügy lett egyébként. És érdekes módon teljesen más az eredmény. Ugye? Tehát, hogy nem mindegy, hogy ragaszkodunk-e az elvárásainknak, és belátjuk-e azt, ez fontos dolog, hogy belátjuk-e, képesek vagyunk-e felülbírálni magunkat, hogy persze, nekünk vannak elvárásaink, de esetleg, ha másik embert szeretjük, vagy a másik ember helyzetébe bele tudjuk magunkat érezni, vagy megértjük azt, hogy egyébként jól felfogott érdekünk is, hogy figyeljünk a másik elvárásaira is, ne csak a sajátunkra, akkor az érzelmi intelligenciának ezt a lépését meg tudjuk tenni, hogy hát akkor esetleg egyeztessük már nézeteinket. Ugye? Gyakorlatilag ez egy szakma, ugye ezek a mediátorok, akik mondjuk háborúra készülő politikusok meg kormányok között egyeztetnek, és sokszor sikerül megakadályozni ilyen háborúkat. Tehát ennek egy művészete van, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de szabályszerűségei is vannak. Tehát például van egy ember, aki velünk szemben van, az elvárásai ütköznek a mi elvárásainkkal is, egyébként pedig haragszik is ránk, akkor mit lehet csinálni? Ugye legtöbben konfliktus helyzetben visszamegyünk az ösztönös üzemmódba. Támadnak, akkor vagy menekülök, vagy támadok, de ez a tisztán gondolkodni ilyenkor nagyon nehéz, éppen ezért érdemes előre végig gondolni ezeket a szituációkat. Tehát, ugye érdemes, ha valaki valamit nekünk mond, akkor megkérdezni, hogy jól értem, amit mondtál, lennél kedves megismételni? Ugye nagyon fontos a nyugodt hangnem. Miért jó ez az indítás? Hát egyszerűen azért, mert hogyha itt támadnak, és megismételtetem az illetővel a mondatát, vagy a közlését, akkor egyrészt időt nyerek, közben mélyeket lélegzek, másrészt meg ő is időt nyer, és végig gondolhatja, hogy tényleg jó az elvárása, amit képvisel. Igaza van? Tehát sok esetben sokkal szélsőségesebb véleményt képviselünk, hogyha konfliktus helyzetben vagyunk, mint amit valóban gondolunk. Egy vita helyzetben meg egyre szélsőségesebb véleményeket képviselünk, minél nagyobb ellenállásba ütközünk. Tehát ugye ennek a konfliktus kezelésnek az is a lényeg, hogy megértessük a másikkal, hogy én nem a te ellenséged vagyok. Szeretnélek megérteni. Szeretnék veled együtt gondolkodni. Na jó, de hát ezt mondani könnyű, ezt mutatni kell. Tehát ez ki kell, hogy fejezze az ember a cselekedeteivel. Például megkérdezem, hogy megismételnéd. Aztán amikor emberek magyaráznak, sokszor azért értik félre egymást, mert bizony nem ugyanazt értik különböző fogalmakon. Ugye? Nekem is volt egy ilyen barátom, aki mondja nekem, hogy fú, figyelj, a közös főnökünk, te szerintem ő retardált. Tényleg? Biztos vagy benne? Hát igen. Tehát annyira táskások a szemei, meg úgy vonszolja magát. Mondom, nem lehet, hogy arra gondolsz, hogy enervált? Ja, de enervált. Hát nem ugyanaz. Tisztáztuk a fogalmat, ugye? Tehát azért nem árt. Retardált vagy enervált. Na. Aztán van egy nagyon egyszerű technika, a visszatükrözés, amikor elmondom, hogy én hogyan látom őt, vagy én hogyan érzem magam. Tehát úgy érzem, hogy elégedetlen vagy. Ez is egy fontos dolog, hogy kicsit úgy lássa az, hogy a másik hogy látja, kívülről is kicsit lássa magát, nem csak önmagát. Aztán hogy próbálom megérteni, hogy neked ez, amit képviselsz, miért fontos? Hát, ha elmondja az indítékát. Illetve, hogy mit szeretnél? Hát ez megint egy olyan varázsige gyakorlatilag, hogy megkérdezzük az illetőtől, hogy te mit szeretnél. Ugyanis mit váltunk ezzel ki, amikor ezt megkérdezem, mit szeretném, mi az elvárásod? Akkor úgy érzi, hogy őt most meghallgatják. Akkor nem ellenállással kell szemben mennie és küzdenie, hanem gyakorlatilag akkor már úgy mondja el nekünk, mint aki együttműködik velünk. Vagy mint ha nekünk mondja, akkor mint akikről elhiszi, hogy együtt akarunk vele működni. Mondok egy egész konkrét példát, jó? Amikor én először ezt így átéltem. Zalában egy házat béreltünk, albérletben voltunk a családommal, gyerekekkel, egy nagy ház óriási telekkel, hatalmas fákkal. És a főbérlő mondta, hogy jó, ő kiadja nekünk albérletbe, de ő közben árusítja a házat. Tehát ez így kellemetlen volt, de nem volt túl sok választási lehetőségünk, meg nagyon jó volt a hely, ahol voltunk. És az történt, hogy egyszerre csak jön a főbérlő az egyik őszi napon is, nagyon ideges, látom, hogy ekkora a feje vörös, és ordít, hogy mi ez a szemétdomb itt? Hát na ez is egy ilyen helyzet, hogy hirtelen nekem is vennem kellett egy levegőt, és megkérdeztem, hogy elmondanád még egyszer? Vagy igen, hogy mi ez a szemétdomb itt? Körbenéztem, nem láttam szemetet. Tehát nem volt semmiféle flakon, vagy papír, vagy nejlonzacskó eldobva. Néztem, mondom, mire gondolsz? Hát a levelekre. Ja, Mondom, a szemét, az levelet jelent. Nem mondtam magamba. Ja, a levelekre gondolsz? Igen, a levelekre gondolok. Igen, a levelekre gondolok. Úgy érzem, hogy most ez téged nagyon bánt valamiben. Nagyon bánt, igen. De látszott, hogy még hogy tele van feszültsége, de hogy így kérdeztem, hogy láttam, hogy azért úgy lassul le. Tehát nem kezdtem el én is oda mondogatni neki, meg nem is húztam be fülem farkam, csak úgy próbáltam kommunikálni vele nyugodtan. Aztán úgy volt egy pont, ahol megkérdeztem, hogy úgy látom, hogy ez neked nagyon fontos. Miért? És ekkor kibökte azt, hogy ja, jönnek vevők. És hát ő azt szerette volna, hogy minden patika tisztaságú legyen. Na most ez ugye ősszel volt, ilyen szép októberi időben, óriási tölgyfák, el lehet képzelni, mennyi levele van egy ilyen tölgyfának, de a sok tölgyfának még több levele van, szóval ezek egész nap ontották magukról a levelet, hullottak folyamatosan. Nem volt ember, aki azt eltakarítsa, mert ahogy befejeztem, már újra kezdhette volna az egészet. Tehát nyilván mi se levéltelenítettük a területet. És akkor következő kérdés, mit szeretnél? Azt szeretnéd, hogy itt ne legyen egyetlen levél se? Nézte a potyogó leveleket, meg az óriási fákat, meg a térdig érő avart. Láttam a tekintetén, hogy eljutottunk valahova, mert most már azért érti a problémákat, és elkezdett hebegni, akkor már nem volt annyira feszült, hogy hát azt nem mondom, hogy ne legyen levél, de hogy kevesebb legyen. Jó, mondom, amit lehet, megteszünk, jó? Mondd meg, hogy mikor érkeznek, és akkor különösen sok levelet fogunk eltakarítani. Jó. És megnyugodva elment. Tehát ahhoz képest, hogy milyen lendülettel érkezett, ahhoz képest egész jó volt a kimenet. Nem mondom, hogy én közben nem nyeltem nagyokat, meg nem volt izgalmas számomra a dolog, de sikerült mederbe terelni a beszélgetést, és végül kiderült, hogy mit akar. Mert ugye nem úgy jött, hogy ő elmondja, hogy konkrétan mit akar. Ő már tudta, hogy mit akar, csak hát én nem tudtam. Kettő, sikerült valahogy kideríteni, hogy miért feszült, mi a feszültsége oka, és ami nagyon fontos, sikerült valahogy megértetni velem, hogy nem vagyok ellenség. Mert úgy sok ember úgy képzeli, hogy ó, mint a sünike, ugye? Biztos, hogy az lesz. Már előre készíti magát, hogy biztos, hogy konfliktus lesz, ahelyett, hogy esetleg megkérdezne, vagy elmondaná a problémáját. Szóval ez azért nekem egy sikerélmény volt, amikor ezt így sikerült megoldani. A képen Abraham Lincoln látható, akinek ez a híres mondása, hogy I destroy my enemy when I make him my friend. Ami azt jelenti, hogy én úgy pusztítom el az ellenségeimet, hogy a barátaimmal teszem őket. És tényleg ez egy hatalmas művészet, ugye Lincoln az észak-déli amerikai polgárháború elnöke volt, és amikor véget ért a polgárháború, akkor ugye a győztes északiak szerettek volna bosszút állni, meg gazdasági szankciókkal sújtani a vesztes felet, csak az volt a probléma, hogy egy ország volt, észak és dél is. Az északi államok meg a déliek is az Egyesült Államokhoz tartoztak, és ugye Lincoln volt az, aki elkezdte azt a politikát, hogy nem büntetjük meg őket. Tehát nem. Igazunk van, és a mi jogos elvárásunk lenne, hogy na most a sok kárért, ami bennünket ért, azért megbüntetjük a többieket, csak nekünk sem jó, hogy megbüntetjük a többieket. Tehát lehet, hogy van egy elvárásom, csak képes vagyok felülbírálni. És ugye ő azért lett egy híres amerikai elnök, mert ezt megértette valamilyen szinten az amerikaiakkal, a sors iróniája, hogy ennek ellenére ő is erőszakos bűncselekmény áldozata lett, ugye lelőtték. De valahol azért nagyon sok ember számára egy tanúság volt, hogy egy dolog, hogy vannak nekem érzelmeim, meg ösztöneim, meg elvárásaim, meg elképzeléseim, egy másik dolog, hogy nem egyedül élek ezen a földön, és valahogy együtt kéne működni a többiekkel. Azok, akiknek sikerülhet, azok a boldogabb emberek. És ezek az emberek azok, akik jó belső szabályokat alakítanak ki magukban, például, hogy nem akarok haragtartó lenni, megértek, elfogadok másokat, tapintattal kezelem mások negatív érzéseit, például, hogy jön át kiabálva, és akkor nem kigúnyolom, meg nem is támadom emiatt, hanem elfogadom, hogy hát ő most így van, de induljunk ki akkor ebből. Rosszért képes vagyok jót adni, kiabál velem, hát akkor nem fogom hagyni magam. Ehelyett az, hogy hát jó, de én nem fogok kiabálni, mert attól még én nem süllyedek le most arra a szintre érzelmileg, ahol ő van. Illetve amit szeretnék, hogy velem tegyenek, azt teszem másokkal, magyarul, hogy érezzem bele magam az ő helyzetébe. Ugye? Nem mondom, hogy könnyű. Itt a kislányom, ahogy tolja ezt a fűnyírót, ez is egy kemény munka önmagunkkal, de ez magától nem jön létre. Azok tudják ezeket megvalósítani, akik nem csak meghallgatják az ilyen előadásokat, hanem esetleg dolgoznak magukon, és komoly önvizsgálattal, és komoly önkritikával, esetleg mások véleményének az elfogadásával akarnak változni. Én azt kívánom, hogy mindegyikünknek legyen ebben a munkában is része, meg a munkának a gyümölcsében is. Köszönöm szépen a figyelmet.